Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánunk, a délutáni magazint hallják a civil rádióban. A szerkesztő műsorvezető köszöntök Önöket, a hangmester ma Cserháti Ákos, a sportszerkesztő Tarcsi Géza nevében is, tehát a műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péter Fi Ferenc. Néhány szót és gyorsan összefoglalnánk arról, hogy mi minden lesz a mai két órában. A szokásostól eltérően nem 8-10 perces riportokkal van teli, bár ilyenek is lesznek, hanem két nagyobb blokk az elején. Az első, és erre majd pillanatokon belül vissza is térünk, Cseh Tamás születésnapja lesz néhány nap múlva 22-én, és ennek a alkalmából egy kicsit Cseh Tamást fogjuk megidézni beszélgetésben és aztán zenében is. Romhányi András a vendégünk.
Ezután Círiák Ráhellel fogunk beszélgetni, aki doktorandusz, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, ő is élőben itt lesz velünk személyesen. Egy iskolai és egy repatriációs projektet fogunk bemutatni majd, amelyet Afrikában a Málta szervezett.
Majd elmondjuk, mi az a repatriáció. Igen, Tavaszi Zsongás címmel egy követes adománygyűjtő programot indít a Civil Iránytő Egyesület Cseh Balázs, aki a vendég.
Majd egy Rubikon estet ajánlunk a következőt, január 19-én, amely a Nemzeti Múzeumban lesz. Muszlim források a korai magyarokról, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa Antalfi Péter lesz majd a vendégünk.
Érdekes petíciót írtak a büntetés végrehajtásban lévők hozzátartozói. Hozzátartozók petíciója az ölelésért. A Helsinki Bizottságon belül egy fecske csoport alakult, akik elsősorban ezzel a társadalmi csoporttal, körrel, illetve az ő hozzátartozóikkal foglalkoznak. Kramer Lili lesz a vendégünk, és az ő petíciójukról beszélgetünk. És a következőt is én mondom mindjárt. A Gyökerek és Szárnyak Fejlesztő Alapítvány többször volt itt a civil rádióban vendégünk, akik közösségi alapítványok létrehozását szervezik, segítik többek között. Hogy indul az évad, egyik ok, a másik, hogy új igazgatója van ennek az intézménynek, Dési Júlcsi az új igazgató lesz a vendégünk.
Végül pedig sportrovatunkban a Zuzmara Futófesztiválról fogunk hírt adni, ez egy félmaraton is, Tamás Krisztián beszél majd mindenről.
Születtem Magyarországon, 87 éves vagyok. Fejemben összekeveredtek a féldecik s kormányzatok. Neveltek haza szeretetre, hittem az Istenben is. Harcoltam két háborúban, túléltem az Istenben is. Elhagytam kérném vagy 39 asszonyt, s vagy két annyi elhagyott. Tankcsapdákba húgyoztam, ettem lótetemet, és mégis itt vagyok. fejemben egy Berkeley jár, mely Berkeley így muzsikál. Túléltem mindeneket, fél decis rezsimeket, egy magyar túlélő, címzetes vitézlő, tönkrement lábaim leáll önök előtt. Fiamból idegbeteg lett, nem bírta a váltásokat, és elnézem az unokámat, látom, hogy gyönge alak. Hogy lesznek ezek túlélők, valami itt korcsosul. Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul. És ahogy magukat nézem, egyik sem betonkemény, hát elszállnak az első szélre, mi lesz így, kérdezem én.
Január 22-én lesz Cseh Tamás születésnapja. A magyar kultúra ünnepével egybeesik. Nem ő miatta lett ezen a napon, tudják talán a legtöbben, hogy a himnusz születését ünnepeli korábban a magyar közvélemény, de nagyon erős és nagyon izgalmas kapcsolódás ez is Cseh Tamás élete is. 81 éves lenne, én tévedésből az egyik Facebook chatben 80 évet írtam, de igazából akkor mégiscsak van egy ünnepi évforduló, vagy egy kerekebb évforduló, hogy 15 éve, hogy meghalt Tamás, és régi jó rádiós társunk, barátunk, kollégánk Romhányi Andris, akit meghívtam, akinek nagyon szoros, vagy szorosabb kapcsolata volt az enyiménél mindenképpen Cseh Tamással, hogy egy kicsit idézzük föl az ő emlékét. Andris, mi az, ami először kikívánkozik belőle Cseh Tamásról?
Hát egy ilyen furcsa ember volt. Egyrészt én egyszer meg is mondtam neki a szemébe, hogy te egy nagyon szeretetre méltó ember vagy, és mint ember az embert szeretlek. Másrészt meg néha egészen leviselhetetlenül kiállhatatlan volt.
Vagyunk így egy páron.
Igen. Na hát ez jut eszembe először Tamásról.
Neked személyes kapcsolatodat ugye népművelőként számtalan alkalommal hívtad meg előadni, meg beszélgetni, de valamitől, mitől lett szorosabb ez, mint egy átlagos meghívott vendéggel?
Azt nem tudom. Ja, mint átlagos az igen, és egyébként nagyon érdekes, hogy én ugye budapesti vagyok, és Budapesten végig csináltam a szakmát, tehát
Kispest, Budapesti Művelési Központ.
Igen, igen, tehát
Petőfi Csarnok.
Budapesten, de érdekes módon csak egyetlen egy közös munkánk volt Budapesten. Nevezetesen én egy koncertet rendeztem a Magyar Kollégium, amelyiknek az egy egyesület annak a javára, és ezt Tamás énekelt végig ezen. Ez volt az egyetlen budapesti, egyébként meg mindig határon kívül elementünk, és talán ez volt az, ami őt megfogta. Tamásnak volt egy olyan időszaka, vagy legalábbis én egy időszakban hallottam ezt tőle többször, hogy ő katonákat gyűjt, vagyis egy sereget gyűjt maga mögé.
Már rólom katonákról van?
Nem, valódi embereket, lelkeket gyűjt, akikkel majd a Magyarországért egy háborút meg lehet vívni. És hát engem is besorolt ebbe a
Tehát besoroztak.
Igen, ő is besorozott engem ebbe. Talán ettől lett közelebbi a mi kapcsolatunk. Egy időben valóban olyan értelemben szoros volt, hogy többször is találkoztunk, és nem csak valamilyen szakmai vagy munkaügyben találkoztunk, hanem egyszerűen baráti alapon is találkoztunk. És aztán utána ez csökkent ez a dolog, mint a világban minden változik. Tehát tényleg volt egy időszak, amikor olyan viszonyban voltam vele, hogy egyszer csak csörgött a telefon, akkor még nem volt mobil, és akkor fölhívott, és akkor ő hívott föl, és mondta, hogy semmit nem akarok, csak most eszembe jutott, hogy fölhívom néhány barátomat, hogy beszélgessünk. Tehát ő volt olyan alkalom, amikor engem barátjának nevezett, én szerintem közöttünk nem volt ilyen szoros kapcsolat azért, de figyeltünk egymásra, tudtunk.
Utaztatok többet, mondtad, hogy a határon túl szerveztél te a főállásodban is, de civil aktivistaként is mindenfele programokat, és volt többször, hogy Cseh Tamást is hívtad, vitted magaddal. Nyilván ez is egy személyes összecsiszolódást vagy együttműködést igényelhetett. Van-e valami olyan, amit te a reagálásaiban látsz, ami úgy különösen izgalmas lehetne ma itt, amit felemléthetnénk az emberekhez való viszonyában, vagy a közösséggel való viszonyában?
Hát én azt gondolom, hogy hát, na, szóval egy tiszta ember volt, becsületes, tiszta, egyenes, aztán néha egészen az ötletei szélsőségig vitte el, és azokat mondta. Igazából azért voltak érdekesek ezek a mi útjaink, mert ezek nagyon hosszú utak voltak. Uh-huh. Tehát,
több napig nyilván rengeteget utaztatok.
Hát a rengeteg utazás, tehát mit tudom én, voltunk Temesváron, voltunk Gyergyószentmiklóson, ezek hosszú utak voltak. Több alkalommal volt, amikor a másik Jancsi is velünk volt, mert éppen abban az időszakban voltunk, amikor a levélnővéremnek kettő jelent meg, és akkor ők együtt koncerteztek. És hát ezek mögött mindig nagy beszélgetések voltak, nagyon sok minden. Tehát az ember nem csak utazott és vitt egy művészt, ha úgy tetszik, hanem ilyen nagyon jó beszélgetések voltak, vagy egészen különleges alkalom volt a Kárpátalja. Ő életében egyszer volt Kárpátalján, velem volt a Veleszkei hágón, ez neki ohalatlan nagy élményt jelentett, később meg is mutatta egy festményét, amit ő még annak idején a magyarok honfoglalásáról festett. Egyébként ez egy olajfestmény, és a kép azt úgy ábrázolja a honfoglaló magyarokat, hát elég erősen szürke és szomorú a kép, és hátulról, tehát elől mennek a lovasok, néhány lovas csak, akiknek a hátát látjuk. Tehát, de ő számára hallatlan élmény volt a Veleszkei hágó, mint hogy én mindenkinek, akivel én fölmegyek a Veleszkei hágóra, úgy adódik, mindig azt mondom, hogy ha ide följössz, akkor ha nem hozol magaddal semmit, akkor nem kapsz semmit. Ha meg hozol magaddal valamit, akkor az kiteljesedik, és az nagyon nagy lett. Na most hát a Tamással is ez volt.
Na, és akkor hallgassunk meg egy felvételt. Mi az, amit most ajánlanál?
Húha, hát ezt most nem tudom, mert ugye arról is, tehát szó, tehát ugye mikor beszéltünk arról,
terveztük,
igen, akkor arról beszéltünk, hogy arról is beszélünk, hogy hogyan viszonyult a társadalomhoz,
igen,
milyen kritikái voltak, hát akkor ennek felvezetéseként talán legyen a Somlai Margit, amelyik hát ugye arról szól, hogy néhány évvel, még csak alig több, mint egy évtizeddel a rendszerváltás után hova vittük ezt az országot.
Somlai Margitot láttam én piacon guberálva, ősz kicsi kontya úgy feszült, mint rég az iskolába. Láttam ott Somlai Margitot, lila eres kezével, szemétben turkán is bújtam ott, ne legyen övé a szégyen. Bújtam a földbe, bódi mögébe, vén Margit néni, ne láss meg soha. Somlai Margit, mit guberálsz itt, tán azt a szót, hogy iskola. Oxford
oxfordi diplomásom, laik latin angol tanárnő, öt nyelven tudta mondani azt a szót, hogy teremtő. S 85 éves kézzel ott ügyesen túrt szemétben, a teremtő éppen nem figyelt, ő helyette is néztem. Bújtam a földbe, Bódé mögébe, Somlai Margit, nem én. Nem én teremtem, nincs hozzá kedvem, ezt a világot nem én. Somlai Margit láttam én, talált egy fél pár kesztyűt, és vele örültem lesben ott, hogy a teremtő enyhült. Bújtomban szurkoltam Istenem, Istenem és teremtőm, a kesztyű párját lejje meg, segíts a vén tanárnőm. Itt ultima óra, mondatul szekunda, a kesztyű párját lejje meg, add a kezébe, teremtőm végre, végén még más találja meg. Mivel hogy volt ott rengeteg szemétben túró pára, s minden Bódé mögébe bújt, mindnek egy tanítványa. Piacon járva láttam ezt, láttam és jól megnéztem, úgy mondtam el most úgy, ahogy volt, is ez volt a képen.
Erős és szigorú képek, amiket itt megzenésített és elénekelt, és tudom, hogy téged is ez mélyen érint, meg még említetted is, hogy édesanyád is pedagógus volt, hát szóval sokunknak van kötődése ehhez, de nem is biztos, hogy kell ilyen nagyon közvetlen, maga a szöveg nagyon szépen átvezet. És akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy szerinted mi volt az ő titka, vagy mitől volt ennyire izgalmas figura, és hogy milyen hatása lehetett a mindennapi életünkben?
Hát, hogy mitől volt izgalmas figura, az csak én a hát, hogy nem a közönség véleményét mondom, én csak a fejját van, hogy mitől lehetett. Az a helyzet, hogy a Cseh Tamás daloknál én azt gondolom, hogy hallatlan nagy százalék a bereménye érdemel, akinek tűpontos szövegei vannak, és hihetetlen módon tud sűríteni egy hangulatot. Tehát én magam is gondolkoztam, hogy ezt a témát valahogy megírom egy dalszövegnek. Hát ez egészen más, hogy valami hallatlan érdeme a bereményének. Na most, mégis van két dolog, amit ki kell emelnem Tamásnál. Egyrészt szerintem ezeknek a daloknak a dallamai szépek. Tehát nagyon szépek. Jó hallani őket, ez az egyik. A másik a Tamásnak a személyisége. Mint mondtam, hogy ő egy szeretetre méltó ember volt, és aki ismeri azokat a felvételeket, tehát videófelvételeket, a Tamásnál rendszeresen lehetett találkozni egy félszeg mosolyjal. És ez a félszeg mosoly, ez valahogy nagyon emberi volt, mert nekem mindig az ő kiszolgáltatottságát mutatta, hogy ő egy kis ember, aki vergődik a világban, hadsereget szervez, de hát őt is élik naponta pofonok is.
És ugye indiánoskodott is, az egy másik
hadsereg. Akkor sem menjünk az Indiába bele, az nagyon messzire vezet. De hogy ő neki tehát hogy miközben ő szeretett színpadra állni, szeretett énekelni, iszonyatos lámpalázzal. Én amikor Kárpátalján voltam kint, akkor öltözőben voltunk, és azt mondta a fellépés előtt 5 perccel, hogy akkor én itt befejeztem, ma nem lépek fel, és soha többet nem lépek fel. Ez viszonylag nehéz volt nekem szervezőnek, hogy ott Kárpátaljára ugye életében először is, mint kiderült, utoljára ment ki, és akkor ott a nevvel szembenézni. De hát ugye én azért akkor már elég régóta voltam népművelés, tudtam néhány dolgot, és mondtam neki, hogy rendben van, Tamás, én megértelek, hogy te így vagy. Én most én kimegyek a közönséghez, és azt elmondom nekik, hogy te neked most olyan válságot jött, hogy soha többet nem fogsz énekelni. Na, persze énekel, tehát ez egy másik élet. De ez a fajta dolog, hogy ő a saját sikerének is kiszolgáltatottja volt. Én azt szerintem ez is lehetett a titok. És azért valljuk be őszintén, a hangszíne is nagyon sokféle volt, tehát mindaz azok a gyönyörű dalok, amiknek a zenejét ő írta, mindazok a remek dalok, amiknek a szövegét a Bereményi írta, ezt ő úgy tudta előadni olyan hangszínváltásokkal, amitől nagyon hitelessé vált. Talán ez lehetett a titka.
Igen, ez egy tévésorozat volt több koncerten végig kísértés. Egyrészt ez a lámpalázas história, ez állandóan látszott, hogy kimegyek, nem megyek ki, a Bereményi ott gyúrta őt ezekben a filmkockákban is, de nagyon hiteles volt az én számomra minden megjelenés, ahogy láttam, akár a magánéletben, már nem olyan sokszor, de két esemény között, vagy egyszer talán népművelőknek szerveztél valamilyen találkozót, és ott is, hogy látszik, hogy küzdött meg önmagával, tehát hogy nem manír volt az, amit tőle láttunk, hanem mindig valami őszinte sugárzás.
Abszolút.
És ennyire sugározni, ez nagyon kiteszi, jól mondtad az előbb, hogy nagyon kitetté teszi az ember, talán nem ezt a szót mondtad, hogy kiszolgáltatta önmagának, önmagátnak nehezíti a dolgát egy kicsit.
Igen, a fejed csikelének is, igen. Tehát, ahogy mondtam korábban, igen, ő őszinte ember volt, ő az egész arcát, az egész testét, mindent odaadott. Az egész személyiségét odaadta, amikor kiállt a színpadra. Ez valóban kiszolgáltatottá teszi az ember, csak az ember azt gondolja végig, hogy ugye volt több olyan előadása is, sőt, leginkább, amikor egyedül énekel, hogy egy nagy színpadon, amit csak az ember sejtett, hogy ott egy nagy színpad van, mert egyébként tök sötét, és egy fejgéppel meg van világítva, hogy ez milyen iszonyan kiszolgáltatottá szeszi az embert.
És magányossá.
És magányossá, hogy nincs mögötte zenekar, semmi, ő egyedül ott van a közönséggel szemben, és hogyha a közönség nem úgy reagál, akkor elveszett. Tehát az első dal nem jön be, akkor elveszett. Volt ilyen, egyszer megállt, és a közönség nem, de eldalott az első dalt, és nem, a közönség nem szólt semmit.
És valahogy átvezetődött?
Várt egy darabig, és azt mondta, elmosolyodott azzal a mosolyával, és azt mondta, hogy ez egy dal volt. És akkor elkezdtek tapsolni. És akkor innentől kezdve ment a műsor. De azért, szóval erről beszélek, hogy ez milyen nehéz lehetett ez neki, miközben ezt borzasztóan élvezte, azért ne felejtsünk.
Hallgassunk bele még egy felvételbe, ez a Demokrácia című, nem biztos, hogy végig fogjuk hallgatni, de egy kicsit azt az üzenetet, ami nagyon erősen körülötte volt, és amit ő is sugárzott abból, na nem is mondom tovább, abból megérzünk valamit talán.
Midőn eljé majd az a fényteli nap, midőn népünk nagy hirtelen szint vall. Vajon mely jegyben megyünk urna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely jegyben, csak ezt kérdezem én, s fejem nem szülik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, szemre vételezem azt, hogy az mi. Jöhet éjszakról némi északi fény, de belenyúlhat a rusz medve mancsa. És a germánság ma már ténybeli tény, csak a telkevés házam akarja. No de mely egyben, csak ezt kérdezem én, amíg tombol az önazonosság, s közben távolról a jövő szelei, csak az alvadó vér szagot hozzá. Midőn szél támad, égbe fúr be az orvajon, merre van szélnek forrása? És a méltóság, amivel szavazol, elönt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontott-e marha magyar szavazó. tőled úgy félek, hogy elrohantod te, marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midőn népünk majd szint val, mint villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi északi fény, de belenyúlhat a rusz medve mancsa, és a fuldokló európai kéz netán végleges mélybe ragadja egész ország.
Hallgatnánk még tovább is, az időnk közben szalad. Te hogy érzed, hogy egyrészt vannak-e követőid? Előfordult, hogy te valakit nézel, hallgatsz, és úgy látod, hogy na, ez is valami hasonló. Illetve többen próbálkoznak, te magad is tudom, akik Cseh Tamást feltámasztva szinte újra előadják. Szóval, hogy ezekhez hogy viszonyulsz?
Én rosszul viszonyulok hozzá, egy kis igazságtalanul. Nekem a Cseh Tamás dalokat a Cseh Tamás adja elő. Nekem
ez mondja a Romhányi András, aki gyakran szokott.
Igen, így van. Nagyon sok jó szándékú, tehetséges, kiváló zenész van, Vodku fiai például, ők rendszeresen szinte csak Cseh Tamást adnak elő, és összejön még a Márta Pisztának is, a Novák Jancsival, a néha, akik eredetileg is
társai voltak,
Tamás,
az első
amikor lemezet. Tamás elindult, akkor ők voltak a társai. Szinte csak őket tudom elfogadni, de mondom, ez az én abszolút buta hozzáállásom, és nagy, viszont azt is elmondani, hogy az, amikor egyébként kiváló színészek és kiváló zenészek, kiváló énekesek összeállnak és csinálnak egy Cseh Tamás műsort, én azt nem szeretem. Mert egyrészt nem szabad pont úgy énekelni, ha Cseh Tamás, ha valaki tudna is, nem szabad pont úgy énekelni, de onnantól kezdve nekem mégiscsak valahogy az van mögötte, hogy ezeken a kiváló dalokon mi egy újabb sikert érünk el saját magunknak. És, de nekem az, ami aztán végképp igazságtal a magam részéről, hogy én például a Republik együttessel közös munkáját se szeretem, pedig hát abban Tamás effektív benne volt, tehát ha úgy tetszik, jóvá hagyta, hozzájárult, maga is csinálta. Nekem nem, nekem a Cseh Tamás dal intim.
Ebben a helyzetben elveszíti a magipelc, akartam nem a magányosságát, amikor más nagyon jó zenészek esetleg ott, igen, vannak, erre gondolsz talán.
Igen.
És úgy a hatása társadalmilag a mára való hatása, vagy nem Cseh Tamás dalokat énekelve, de nagyjából ezen a hogy mondjam, stíluson, vagy a stílus közelébe megfordulva nem nagyon van, amit így most szívesen említenél, amivel így találkozol?
Hát ezt most nem értem pontosan, hogy mit kérdezel, Feri.
Akkor bennem van a hiba. Tehát, hogy látsz-e olyan típusú zenét a mai világban, amiről Cseh Tamás folytatásuk teszed be, de nem úgy, hogy az ő dalait fogják játszani, hanem hogy valami olyasmi hatása, olyan feelingje lesz az embernek, hogy elkezd gondolkodni, mert ez volt a legizgalmasabb benne, hogy elkezdtünk gondolkodni.
Igen. Az a helyzet, hogy nem jegyzem meg most már, mert ahhoz elég öreg vagyok, hogy most még ilyen leltárokat csináljak. Igen, vannak rádiók, többek között a civil is, ahol hallok olyan zenét, és olyan dalt, inkább a dal a fontos, olyan dalt, amikor ez jön vissza. Tehát az énekesnek a magányosság, az énekesnek a mondani valója, az énekesnek a személyisége, hogy önmagát adja, igen. Tehát vannak ilyenek, és még azt kell mondanom, hogy még könnyű, úgymond könnyű zenében is vannak ilyen dalok. Nagyon-nagyon azon múlik, hogy a dallam és a szöveg hogyan cseng egybe. Ez a Cseh Tamásnál, és a Bereményénél ez valami tökéletes volt.
A következő szám a terveinkkel ellentétben mégis a Budapest legyen, azt ajánlom, ezzel búcsúzunk el most egy kis időre a rávaló emlékezéssel, igen, és Romhányi András, aki ma a vendégünk volt, köszönöm, hogy eljöttél, meg egy kicsit belehelyezkedtél te magad is, már készülve a mai beszélgetésre, meg itt is most ebbe az élménybe. és aztán majd, hogyha valami érdekes dolog lesz, újból Cseh Tamás ürügyén, vagy attól függetlenül megint keresni fogunk. Köszönjük szépen, Andris.
Köszönöm én is a meghívást, és hallgatóknak üzenem, hogy hallgassák a civil rádiót, mert jó.
Jó üzenet.
Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk?